Következik a kép a tükörben.
Bár már jóval pünkösd után vagyunk, nyáron, úgynevezett évközi időben, azért most is gondolkodhatunk arról, vagy beszélhetünk arról, hogy mit jelent a Szentlélek kiáradása. És akár azt a kérdést is feltehetjük, hogy miért van ennek külön ünnepe, hogyan keletkezett egyáltalán a pünkösd, mint keresztény ünnep. Kárpáti Sándor atyától kérdezem mindezt.
Pünkösd nem olyan ünnep, mint a többi, mert karácsonykor, nagypénteken, húsvétkor a történelemben egyszer megtörtént eseményre emlékezünk, de a pünkösd az más. A pünkösd az állandó az egyházban. És régen úgy is hívták a pünkösd utáni vasárnapokat, hogy pünkösd utáni vasárnap. Nem tudom, miért változtatták ezt évközi időre, amikor a miseruha színe zöld, és ez is a Szentlélek jelképe, mert ő az életadó. A pünkösd más, mint a többi ünnep, de állandó az egyházban. A Szentlélekre nem emlékezünk, hanem ő jelen van. Ő állandóan kiárad, megújítja az egyházat, megújít minket. Jézus nem egy tárgyat hagyott ránk, nem egy könyvet, hanem egy élő jelenlétet. A föltámadt Jézus azt mondta, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ez az ő első és legnagyobb ajándéka.
Nem mernék abba, hogy mondjam, abba a kérdéskörbe belemenni, hogy amiről a nicéai, vagy most nikaiainak nevezett zsinat döntött, azaz a Szent Háromság tanba nem mernék belemenni. De hát egy bizonyos fokig azért mégiscsak ezt a kérdést ilyenkor feltehetjük, hogy mi az, hogy harmadik, miért van sorrend az isteni személyek között?
Hát Istenben nincs sorrend, de hogy számok sincsenek. Gánoszi Sándor katolikus teológus azt mondta, hogy Isten nem egy és nem három, Isten reláció, viszonyulás, közösség. De hát ahol közösség van, ott valami hármasság is van. Az Atya és a Fiú szeretete a Szentlélek, és őt küldi Jézus, olyan, mint egy édesanya. Megtanít minket beszélni az Atyával, imádkozni, úgyhogy ne csak szavakat mondjunk, hanem hogy a szívünkből jöjjön, megtanít járni Jézus útján, hogy az ő parancsait ne csak külsőleg tartsuk meg, hanem elevenen, élő módon, szeretetből. És eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott, különösen amikor valami bajban vagyunk, akkor eszünkbe juttatja, hogy Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig. De az ő jelenléte az lelki jelenlét. Van három titok, fehér titok, amit szoktak mondani, hogy Jézus az egyházra hagyta. Ez az oltári szentség, Szűz Mária és a pápa, mind a három fehér. De Jézus igazából a Szentlelket hagyta ránk, és ezek a fehér titkok nem kerülhetnek a Szentlélek helyébe, bár mi szívesen odarakjuk időnként, de a Szentlélek nélkül az oltári szentség az egy szentséges bálvány lesz. Szűz Mária, aki az Isten anyja, ha nem a Szentlélekben szemléljük, akkor csak egy külső vigasztalás. Akkor nem fogjuk őt követni, aki legteljesebb módon befogadta a Szent Lelket, és így lett Jézus édesanyja, és ő az, aki miután az angyal kiirdette neki, hogy meghirdette, hogy Erzsébet is gyermeket vár, akkor elindult. Sietve ment Júda egyik városába Erzsébethez, mert tudta, hogy neki segítségre van szüksége, hiszen mai szóval úgy mondanánk, hogy veszélyeztetett terhes. és nem azért ment, hogy a Magnifikátot elénekelje, hanem hogy segítsen. És ebben is példája a keresztény embernek. Luther Márton szép szava, hogy Szűz Mária modell, a keresztény ember modellje. A pápa nem helyettesíti a szent lelket, hanem szolgálja. Ha a pápa akarna a szent lélek helyett az egyház vezetője lenni, akkor ez egy pápai tiranusság lenne. Hát sajnos erre a történelemben voltak próbálkozások, de szerencsére ezek mind csődöt mondtak. A szent lelket nem lehet helyettesíteni semmivel.
Nekem régóta nehézséget okoz a Szentlélek adományainak, ahogy szokták mondani, karizmáknak a megértése, és a szót sem egészen véletlenül használom, mármint a megértés szót. Különösen a nyelveken szólás. Hallottam embereket, akik azt mondták, hogy nyelveken szólok, és hát én nem nagyon értettem. Viszont egy olyan bő évtizede támadt az a gondolatom, hogy amikor ez a pünkösdi esemény, ami mégiscsak egy pillanathoz kötődik, ugye a Szentlélek első kiáradása, lehet ezt mondani, az egyház születése, amikor valahogy így mondják, hogy mi médek, lídek, elomiták és sokféle népek, akik mind ott együtt voltak, hogy létezik, hogy a saját nyelvükön halljuk Isten csodálatos tetteit, ahogy az apostolok ugye prédikáltak nekik. És akkor az a gondolatom támadt, hogy amit Krisztusban hittel, a Szentlélek erejével mond vagy tesz valaki, az érthető lesz. Nem kell hozzá tudnom angolul, hogy egy angol embernek a hite rám sugározzon, vagy az ő hitben fogant cselekedete a számomra példamutató legyen. Nem tudom, érthetően mondom-e, Sándor atya?
Hát a pünkösdi nyelvcsoda az nem a nyelvek adománya, mert ott a különböző nemzetiségű emberek értették az apostolokat, de aki nyelveken imádkozik, az egy érthetetlen nyelven dicsőíti Istent. Ennek helye van, mert végül is Isten túl van a kimondható szavakon. Ő a kimondhatatlan titok, és hogyha valaki átadja magát a Szentléleknek, akkor miért ne beszélhetne, miért ne szólhatna, miért ne dicsőíthetne Istent olyan nyelven, amit senki nem ért, csak maga Isten. Egyszer a tévében láttam egy hegymászót, aki azt mondta, hogy ő zagyva nyelven is szokott beszélni Istenhez, és Isten megérti őt. Nem nevezte a nyelvek adományának, de az volt. De hát ez az ősegyházban elég gyakori volt. Még a Márk evangélium végén is, amit jóval később tettek hozzá, mint ahogy a Márk megírta az evangéliumát, még ott is van erről szó. De volt, amikor ez valahogy elburjánzott, például a korintusiaknál, és akkor Szent Pál rendet vágott, és mondta, hogy a gyülekezetben ketten-hárman szóljanak nyelveken, ha van, aki meg is magyarázza, mert az egy külön adománya, nyelvek értelmezése. De hát amikor Szent Péter elment Kornélius házába, és ott láthatóan húzta az időt, mert nem tudta, hogy most mit kell csinálni a pogányokkal, hogy előbb zsidók legyenek, aztán keresztények, és a Szentlélek nem győzte ezt kivárni, és leszálltájuk, és ők hallották, hogy nyelveken imádkoznak és profétálnak, vagyis érthetetlen nyelven is dicsőítették Istent, meg érthető nyelven is, ez volt a profétálás. És akkor Szent Péter azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy hát akkor rendben van, akkor mehetünk haza, hanem hogy megtagadhatjuk-e a keresztvizet azoktól, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi, és bizonyára meg is bérmálta őket.
Kárpáti Sándor atyával beszélgetünk a pünkösd utáni időben a Szent Lélekről. A pünkösd utáni idő most évközi időnek neveztetik. Beszélgetésünket pár perc zene után folytatjuk. Kárpáti Sándor atyával beszélgetünk a Szent Lélekről. Ő mondta, hogy ez az idő régebben a pünkösd utáni idő volt, és hát a pünkösdi utáni idő persze nem jelenti a Szent Lélek utáni időt. A Szent Lélek munkálkodása folyamatos, és az ő ünneplése is állandó kell, hogy legyen az életünkben?
Hát nem csak a katolikusokban vagy keresztényekben működik a Szent Lélek, hanem minden jó szándékú ember szívében is ott van. Hát nélküle semmire sem mennénk, Isten se tudnánk megismerni. Bár misztérium, de ez nem azt jelenti, hogy titok, ahogy rosszul szokták ezt fordítani, mert a titok azt jelenti, hogy nem szabad róla beszélni, vagy nem tudunk róla semmit. A misztérium az olyan valóság, amiben belehatolhatunk, egyre többet tudunk meg róla, de nem tudjuk kimeríteni. A Szentlélek ennek a misztériumnak a föltárója, aki működik az ember szívében, hogyha jó szándék van benne. A lángjai túlcsapnak az egyházon is, és ott is föl lehet ismerni időnként, ahol nem tételesen hisznek Jézusban vagy Istenben, de ott van a jó szándékú emberekben. Ilyen apróságban is felfedezem, hogy rá akartam gyújtani a pipámra, és nem volt se gyufám, se öngyújtóm, és három hajléktalan ült szembe, és elindultam, és nem is kellett kérni, már nyújtotta az öngyújtót, és akkor rágyújtottam. Aztán kérdeztem, hogy adhatok-e egy kis pénzt, mondta, hogy én elfogadom, és akkor adtam neki egy kis pénzt, és így mind a ketten örültünk.
Ez az apróság, ez arra indít engem, hogy azt gondoljam, hogy az életünk minden mozzanata a hitben, ha lehet ilyet mondani, a Szentlélek erőterében kellene, hogy legyen. Mennyiben múlik ez rajtunk, és mennyire kapjuk kívülről?
Hát teljesen Isten múlik, és teljesen rajtunk. mert Isten túláradó módon árasztja a Szent Lelket, de nekünk kell befogadni. Ha mi nem vagyunk rá nyitottak, akkor különös módon megakadályozzuk Istent, mert az ő mindenhatósága a mi akaratunkig terjed. Amit nem akarunk, azt Isten nem tudja megvalósítani. Tehát mi vagyunk a befogadóját, nekünk nyitottnak kell rá lenni. Nem szeretem ezt a szót, hogy kell. Ha nyitottak vagyunk, akkor Isten mondja is a Szentírás, hogy bőségesen árasztja a Szent Lelket.
Rá akarok gyűjteni a pipára, nincs tüzem, kapok egy váratlan segítséget, és ezt is úgy könyvelem el, hogy hálát adok érte Istennek, vagy akár a Szentlélek erejének. Ennél súlyosabb kérdések is lehetnek. Most például engem foglalkoztat az, hogy támadt egy vita közelmúltban arról, hogy mi az igazi szeretet. És magukat tudósnak, magukat keresztény tudósnak nevező emberek azt mondták, hogy a szeretetből fakadó mindenféle párkapcsolat egyforma értékű. Ezzel azonos nemű együttéléseket, sőt az azonos nemű együttélők gyermek örökbefogadását pártolták, vagy emellett érveltek. Én egy fiatal emberrel kerültem diskurzusba a tárgyban, és a fiatal ember szinte spontán módon a gyengébb pártját fogja. A gyengébb az ő szemében most az, akit bántanak azért, mert azt mondják, hogy nem ugyanolyan szeretet az, hogyha te azonos neművel élsz együtt, mint hogyha ő a heteroszexuális szót használta. Kapunk tüzet a Szentlélek közbenjárására, erre is kapunk, vagy kaphatunk legalább valami villanást, vagy segítséget, hogy hogyan tudnánk erről beszélni például.
Hát ő az igazság lelke is, és nem minden szeretet az, amit annak mondanak. Bizony ezt csak Jézustól tudjuk meg igazából. Nem egy jámbor érzés a szeretet, hanem a valóságnak az elfogadása. És az is valóság, hogy Isten kezdetben férfit és nőt alkotott, nem két férfit, nem két nőt, férfinak és nőnek mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és a másfajta úgynevezett szereteteket meg rettenetesen elítéli és megbüntette, szerintem is helyesen.
Akik ezek mellett a másfajta szeretetek mellett érvelnek, ők azt mondják magukról, hogy ők keresztények. Én meg merészkedem arra, hogy vagy ő, vagy én. Az nem lehet, hogy ők is keresztények, meg én is. Olyan súlyos különbség van az állításaink között.
Hát mondani sok mindent lehet, de ebből nem következik, hogy ez megfelel a tényeknek, vagy a krisztusi elgondolásnak.
Hát akkor mi felel meg? Azt kérdezem, akkor maradjunk persze a Szentléleknél, hogy mit kérjek én a Szentlélektől, amikor ebben a dilemmában vagyok?
Jó nehezet kérdeztél.
Amikor mondjuk egy fiatalember teljes lelkesedéssel a gyengébb mellé áll, akit bántottak. Bántották őt szegényt azért, mert azt mondták neki, hogy nem helyes, hogy gyereket nevel azonos nemű kapcsolatban. Bántották azért, mert ez tudósként ezt az álláspontot képviselte, hogy az bizony helyes és ártalmatlan dolog, mármint azonos nemű együttélésben gyereket nevelni.
Nem a szemét ítéljük el, hanem a cselekedetet. Ezt nem is mindig olyan könnyű elválasztani egymástól a kettőt, de szükséges. Azért vannak igazi normák, amiket Isten ad nekünk, és ha azokhoz nem ragaszkodunk, akkor nem mondhatjuk, hogy a Szentlélekben élünk. De hát eléggé elkalandoztunk az igazi témától.
Ami mi az igazi téma?
Hát, hogy a Szentlélek állandó az egyházban, és nekünk meg be kell őt fogadnunk, meg kell benne újulnunk, ahhoz, hogy valóban Jézus igazi követői legyünk, a mennyei atya gyermekei. Végül is nem a 10 parancs a mi életünk törvénye, annál egy sokkal nagyobb és nehezebb törvény van, amit ránk bizatott, ez pedig az, hogy olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. De ez a magunk erejéből sose sikerülne. Ez csak a Szentlélek befogadásával tudjuk megtenni, hát valóban újjá kell születnünk, ami elkezdődött a keresztségben, de nem ér véget. A szentségek, azok segítik ezt az életet, nem fölösleges hozzáadások. Egyszer írtam egy gyónási füzetet, amiben a lelkiismeret vizsgálatot a 10 parancs alapján fogalmaztam meg. Mostanában rájöttem, hogy ez nem jó, és egész mást kell. Például a szeretet himnusz alapján, ami az első korintusi levél 13. fejezetében van, vagy az új szövetség más részeiből, és ezt próbálgatom magamban fogalmazni, hogy újraírjam az egészet. Ha a 10 parancsot megtartjuk úgy, hogy ne vétsünk ellene, akkor nem jó keresztények vagyunk, hanem jó zsidók. De Jézus maga az új törvény. A mennyei atya azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint az én fiam. Szűz Mária ebben is modell, hogy ő az első keresztény, aki teljesen hasonlóvá vált fiához, Jézushoz, életében, cselekedeteiben, a szenvedés elviselésében. Nem véletlenül bízta Jézus a tanítványában az egész egyházat Szűz Máriára, de Máriát is ránk bízza. Már az, hogy hiszünk, már az a Szentlélek működése bennünk, hiszen magunktól erre sem lennénk képesek, de ez a hit, ahogy Jézus mondja, hegyeket mozgat. Hát engem fog kimozdítani a megszokottból, a kényelemből, az önigazolásból, és tesz alkalmassá arra, hogy mint Jézus másokért élő emberré váljak. Hát ezt mindenkinek kívánom jó szívvel.
Köszönjük szépen. Aki azt kívánta, hogy másokért élő emberek legyünk, az Kárpáti Sándor atya. Köszönjük szépen, Sándor atya, és készen állunk arra, hogy a rádió műsorban majd a gyónásról szóló új megfontolásokat is elmondhast. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Elhangzott a Kép a tükörben. Szerkesztette Szikora József.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!